Szalatna. 1901. július. Petőfi is szenvedett a nem szeretnivaló, álhatatlan hitvány fajtánk miatt. Ha megérte volna Széchenyi korát, ő is megőrült volna. Pedig a megváltás a kezünkben van, csak két lábra kellene már végre állnunk. De persze négy lábon kényelmesebb. Hubaiékat szeretem és becsülöm. Velük lennem, megóva testi-lelki ellomposodástól. Nélkülük visszaparlagiasodnám. A biztos fellépésért mindenkit irigylek. Egy cselédet, egy parasztot. Ezek biztosan nem kritizálják a fellépésüket, tehát közvetlenek és természetesek. Közvetlenséget és természetességet csak gyermekkorban lehet elsajátítani. Csak az egyéni, a minden ember külön egésze érdekel. A grófnő több, mint asszony. Ember. Érdekel. De miért vagyok itt? Nem vagyok ide való. Sehová sem való vagyok. Sötétnek, gyanakvónak, szerencsétlennek születtem. Huba ilyen ő. Mi teszi ezt az embert ilyen elragadóvá? A rajongás. A nagy művész nagy emberé csak azt teszi, ha a tehetséget a rajongás fűti. A lelkesedés tüze csak tiszta és nagy lélekben gyúlhat ki. Huba ilyen ő lelkével együtt lobogni, fölemelkedés, megdicsőülés. Egyetlen egy helyzetben érzem magam elememben. Ahol baj van, ahol adni kell, segíteni, vigasztalni. Még majd megtérek egykori tervemhez, és beállok betegápolónak. Ott volna a helyem. Egyetlen hősi vonás bennem, hogy pénzt adok másnak. Hogy szeretem a pénzt. Milyen nehezen válok meg tőle. De mindig fizetek. Kevésségből. Nem mondhassa senki, nem is mondhatja, hogy adósa maradtam. Sem cseléd, sem gazdája. Milyen oktalanság az embernek elhagyni otthonát, és hosszabb időre máshol, más házánál letelepedni. Ha az idegen hely jobb az ő saját otthonánál, kelletlenül megy vissza magáéba, és keserűség marad a szívében. Ha kényelmetlenebb helyre jut, akkor szamár, ha ott marad. Itt a sült galamb is a számba repül, de a szívem nehéz. Minden nap úgy érzem, hogy olyan feladat előtt állok, amit nem bírok betölteni. És minden este magammal elégedetlenül fekszem le. Nagyságként kezelnek, tömjénéznek, szeretnek és becsülnek, mintha korbáccsal vernének. Rútnak, vénnek, keserűnek érzem magam. Koplalok, hogy ne hízzam. Nevetek, mikor sírhatnám, futok, mikor heverhetném, hogy legalább az alakom el ne veszítse emberi formáját. Itthon. 1901. július 27. Egész éjjel és még ma reggel is a szégyen és fájdalom facsart a szívem, hogy miért sértette meg olyan durván ezeket az úriembereket eljövet. Bizonyosan ideges vagyok. Ideges. Mennyire lenézem azokat, akik idegességről panaszkodnak. Idegesség. Ez annyit tesz, mint magát elhagyni, kényeskedni. És lám, milyen bolondot csinált belőlem. Hideges voltam, nem csoda. Folyton angárt kellett lennem szellemileg. Egészben rémítő ostobán viseltem magam. Nem engedtem, hogy valaki elkísérjen a vonathoz. Attól féltem, hogy utolsó pillanatban is gorombáskodni fogok. Mindent megérdemeltem. Félszeg helyzetbe hoztam magam. 1901. augusztus 11. Zsibbattá dolgoztam a kezem. És most ragyog a lakásom. A lelkem annál sötétebb. Más dolgom már nincs, mint hogy segítsek azon, aki nálam is szegényebb. Hogy fölboldogítottam ma is azt a szegény két öreg színésznőt 15 forinttal és a havonkinti ígérettel. Herceg levelezőlapot küldött a tengerről. Egy hónapja hányatja magát egy kis vitorláson cél nélkül. Sajnálja, hogy én nem részesülhetek abban a gyönyörűségben. Becses barátság. Jól esik, hogy ez is van az életemben. 1901. szeptember 9. Visegrádon Görgei tábornoknál. Az ebédnél hárman is rászóltunk, mi asszonyok, hogy ne egyék a káposztából, mint hogy most kelt fel nagy dizentériájából. Jól van, nem eszem, tudok én szót fogadni, mondta. Csak Kossuth apánk... Mennyi csúfondárosság volt a kék szemében, amint ezt mondta. Csak Kossuth apánk fogta rám, hogy nem tudok szót fogadni. Szalkszentmártonban voltam. Megnéztem a kocsma falán azt a szörnyűséget, amely azt hirdeti, hogy Petőfi ott élt 2 hétig. Ez a relief árnyékot vett nem csak erre az Isten háta mögötti falura, hanem az egész Petőfi társaságra. Mióta ez az undok borzalom, ez a ludvérc ott van, azóta szörnyeket szülnek a szalkszentmártoni asszonyok. 53 év. Shakespeare kora. Ő sem élhetett munkanélkül. Én is mehetek már. 1901. október 3. Nos, szegény, vergődő féreg, szemtől szemben vagy magaddal megint. Keresed magad? Támaszkodhatná? Nincs mire, nincs kire. Üres a világ. Üres vagy magad. Senki sem vagy. De most legalább tudom végre, mi volt egész életemben a legnagyobb bajom. Idegen vagyok én ezen a földön. Mindig az voltam. Félénk, bátortalanul tapogatódzó idegen utas, aki nem tudja, honnét jött és hová kell mennie. Gyerekésszel nagy mohón semmit fogtam. És most is itt állok üres kézzel. Üres szívvel. Ezen a nyáron a poklot és a mennyországot éltem át. A menny eltűnt. A pokol maradt. A tündérkirálynak öltöztetett baba belefűrészpor volt. Mégis gyönyör rá visszagondolnom. Gyönyörű volt. El is múlhatott már. Ilyen többet nem jöhet. Milyen vakok az emberek. Mindig azt hallom, bátor, vakmerő, férfias, és minden bátorságomat kétségbeesésemben követtem el. Mindig feltéve rá az életemet. 1903. január. Minden mindegy. Vagy talán ezzel a jelszóval, ezzel a bölcsességgel akarod takarni a tehetetlenségedet. Ez talán csak a megnyugvás egy köpenyege, amelyet a legyőzettetésedre adtál. Mert most végre csak tisztában vagy azzal, hogy leveredtél az élet küzdelmében. Ugye ezt nem hitted? Ez az, amit sohasem akartál elhinni. Mindig azt mondtad, a művészet nyílt küzdelem, és aki abban szóhoz jutott, azt nem lehet többé véka alá rejteni. Most végre tisztán látok, és abban, amit látok, ott látom magamat is elfogulatlanul. Megtaláltam magam. Visszanyertem a lelkem erejét. Most már tudom, hogy meg lehet ölni egy művészt büntetlenül. Egy ilyen egészségtelen alapra, szubvencióra támaszkodó színháznál. Mert ugyan el lehet-e képzelni, hogy egészséges rendszer, vállalkozó rendszer mellett egy ilyen tehetséget, mint én félretoljanak? Hogy kihasználatlanul hevertessenek egy ekkora tőkét egy vállalkozásban? Őrültség! Az emberi kukacok nem tűrik meg maguk közt a maguknál különbet. Ha csak a cudar siker feléjük nem emeli, ha csak a vak szerencse urukká nem teszi. Nem bennem van hát az oka, buta mellőztetésemnek. Ez a tudat derűs megnyugvással tölt el. 1903. január 26. Ez a mai bánkbán előadás már a mértékleges legalján jár. Ez a Veri Bianco, ez a Pálfi bánk! Szegény katona József, boldog lehetsz, hogy ezt a süllyedést meg nem érted. És az a sok apró kis nő a rájuk feszített trikóval, akárcsak valami operetben, mint apródok a királyi udvarban, fúj! Régebbi jegyzeteimet olvasgatva látom, hogy az ember igen érdekes lény, még ha olyan kevéssé eredeti is, mint én. Az én jellemem olyan mindenhonnan összeszedett limlom, amit egy ószeres fogasára csak rádobálhat a véletlen. Csak a fogas szilárd, az akaratom tökéletesedik. Fogynak is ma már róla az útban levő sablonos, konvencionális rongyok. De milyen küzdelmek árán! Mindenki, az egész úgynevezett világom csak számon vette tetteimet, és elítélt, megbüntetett értük. Kiforrott, öntudatos, bevégzett lénynek tartott, mivel önálló voltam, és híres színésznő lettem. Sohasem volt meg bennem egy 10 éves gyermek tudása és mérséklete, és egész emberségemet egyedül kellett, az emberek segítsége nélkül, sőt, az emberek ellenére, ismeretlen, tudatlan, sötét lényemből kiformálnom. Szörnyű hiúságom és nagyra vágyásom mellett a lustaság is lehúz. Fejem csak befogadni kész, de kiadni magából semmit sem tud. Nem is bír az én agyam sokat, hamar kifárad. Ma már különben csak annyi ember vagyok, amennyi teát iszom. Tea nélkül álmos akarat és kívánság nélküli rongy vagyok. 1903. augusztus 27. Csúfhely ez a mi fővárosunk a környékével együtt. Az Isten gyönyörűen megteremtette, hogy szebbre már nem is lehet, de az ízléstelen, műveletlen emberek elcsúfítják. Nem elég, hogy minden második házon ott lóg a cégér, hogy sör, bor, pálinka, de minden harmadik házból cigányzene sivít. Zenének nevezik ezt az ideggyilkoló undoklármát. Itt a fővárosban még csak hagyján. Nem kell bemennem a vendéglőbe vagy a kávéházba. De odakünn a hegyek közt is. Az erdőkben is minden vendéglőt megmérgeznek a cigányzenével. Hangzik tőle az erdő egyik kocsmától a másikig, ha 10 kilométerre is van egymástól. Zenétől hangzik ez a szörnyű, indolens, könnyelmi ország. Mintha bizony lakodalmat járna most, amikor ilyen keserves bizonytalanság függ a léhafejek felett. Itthon letérdeltem az én édes szentem előtt. A drága szent mártírom előtt is beszéltem vele. Ilyen népért kár volt a szívednek úgy sajogni a Széchenyi István. Hiszen ez a nép nem törődik maga magával, hát miért törődjék vele más? Napról napra jobban érzem, hogy ez a nagy férfi, ez a férfiak férfia az enyém, és én az övé vagyok. Amennyire megértem, annyira az enyém, én pedig úgy megértem. Úgy megértem, mint senki más. Tehát senki másé sem annyira, mint az enyém. Nem szerettem soha senkit úgy, mint Széchenyit. Ezért nem tudtam férfit soha igazán szeretni. Csak szeretkeztem velük. Az ő számára maradt meg a szívem tisztán, forron, hogy ővel az egeket járjam 50 esztendős koromban. Erre a férfi ideára vált az én elrabolt, ezerszer megalázott szívem, hogy végre, véglegesen ő költözzék bele. Tisztogatom a lakásomat, a lelkemet, szentséges drága uram. Minden nappal jobb, különb és hiúságtól mentes ember kívánok lenni. Egy héttel ezelőtt felajánlottam Bőti Ákosnak levélben 500 forintot a Blik új kiadásának költségeire. Adjon más is hozzá, és nyomassuk ki feleletül a Rückblick új kiadására. Nem kaptam választ a levelemre. Azt hiszik, hogy reklámot akarok belőle magamnak. Aféle komédiásné, gondolják. Hogy merészkedik velünk országintézőkkel egy sorba tenni magát, és ilyesmit indítványozni? Engem ez nem bánt. Te miatt a drága uram. Örömes tűröm a megszégyenítést is. Még rosszabbat is. Mennyit tűrtél te rongy emberektől? Szemét emberektől, akik bele sem tudtak pillantani a te fényességedbe, mert elveszett volna tőle a szemük világa. Hogy érthették volna meg a vakondokok a napot? Június 10. Visegrádon Görgei Artúrnál. A tábornokot még sohasem találtam ilyen ragyogónak, egészségesnek és jókedvűnek. Felséges volt az öreg úr. Dehogy öreg, épp a teste lelke csak a bölcsességére nézve öreg. Ismét rávittem a beszédet nagy múltjára. Ez annyira érdekel, hogy nem bírok betelni hallásával. Mikor szembe vagyok történetünkkel legérdekesebb alakjával, és ő beszél én hozzám, felel a kérdéseimre, átérzem a pillanat mély jelentőségét. Lesz idő, mikor őróla is csak az írások beszélnek. Mikor ő többé senki kérdésére felelni nem fog. De most még felel a legnagyobb, a legkényesebb kérdésre is, és mindig a legegyszerűbben és legtermészetesebben. A kérdés megdobogtatja a szívem, és mikor kimondom, az ő fényes kék szeme a szemembe nevet, és olyan egyszerűen adja meg a feleletet, mint amikor azt magyarázza, hogy a háznál összegyűlemlett madzagdarabokat miként kell úgy összecsavarni, hogy azonnal szét lehessen oldani. Mivel, hogyha spagét kell, az mindig hamar kell. Ő neki nincs se nagy, se kicsi dolog. Csak néha telik meg nevető kék szeme könnyel. Már két ízben láttam szemében a hála könnyeit ragyogni. Először 10 évvel ezelőtt, amikor megismertem. Már akkor tudtam nagyjából a fegyverletétel körülményeit. Az amnesztia kihirdetése után a tábornok azonnal hazajött. Hazajött. Pedig mi várt rá itthon? Az, hogy 40 esztendeig közelből és távolból hallhatta az áruló nevet. Mikor első ízben 10 évvel ezelőtt éppen erről beszéltünk, ebéd után a fekete kávé mellett, engem végtelen szánalom fogott el, és feltolakodott a szívemből a nyelvemre ez a kérdés. Tábornok úr, hogy tudta elviselni ártatlan létére 40 esztendeig az áruló nevet? Könnyen, felelte mosolyogva, hiszen megszoktam. Sokkal nehezebb volt elviselnem az első éjjent. Milyen körülmények között történt ez? Kérdeztem neki bátorodva. A múlt nyáron volt, hogy sókorasszonyom szőlőjéből jöttem befelé egyedül, szokásom szerint a kocsiút közepén. Szembe jött velem egy nagyobb társaság. Nagymarosi kirándulók lehettek. Mikor ők is észrevettek, megálltak, két oldalt sorfalat csináltak, és arra kényszerítettek, hogy közöttük haladjak el. Na, gondoltam magamban, most hallod majd meg a titulosodat, Görgei. Akkorát még sohasem csalódtam. A férfiak levették a kalapjukat, és ők is, meg a hölgyeik is halk, diszkrét éjjennel üdvözöltek. Látja, ezt nehéz volt elviselni. Mikor ezt elmondta, nevető kék szeme megtelt a hála könnyeivel. És most, mikor kint voltam nála, könnyező szemmel beszélt, amint a csodaszép vidéken széttekintett. Hát nem vagyok én boldog ember, hogy a sors ezen a gyönyörű helyen enged élni életem végéig. Hány embernek jut ilyen gyönyörűség osztály részül? Oly nagynak láttam igénytelenségében, hálatelt szívével ott a napsütötte ormon, hogy majdnem a földre borultam előtte, mint egy élő szent előtt. Csak hogy még jókor eszembe jutott, hogy színésznő vagyok, és hogy ez jelenet lett volna. Mély végtelen egyszerűséggel mondja el életének, és ezzel összetartozó szabadságharcunknak nagy momentumait. Beszéltem neki arról is, hogy ellenségei, valamikor én is, azt vetik a szemére, hogy nem akasztották fel, mint a 13-at. Azt is mondtam neki, hogy azok, akik őt értik és becsülik, ezt úgy magyarázzák, hogy a kivégzés azért maradt el, mert amikor a szabadságharc szolgálatába lépett, már nem volt osztrák katona, hanem egy kémiai tanszék elnyerése véget jött Prágából Pestre. Azért még felakasztottak volna, szólt jó ízűen nevetve. Sőt, azt hiszem legelsőnek, ha megkaparíthattak volna. Az oroszok azonban felpakkoltak és elvittek Nagyváradra. 2 heti fogság után Kaufmann tábornokot jelentik nálam. Felkelek és elébe lépek. A cár őfelségétől küldöttem önhöz, hogy tudtára adjam, hogy megkegyelmez önnek. Én állok és némán nézek rá. Ő is hallgat, rám néz és vár. Majd ismét megszólal. A cár őfelsége első szülött fiát, a trónörököst küldte Bécsbe Ferenc József őfelségéhez, hogy kegyelmet kérjen tőle az ön számára. Én csak állok tovább is szótlanul. Ő csodálkozva néz rám. Hosszú szünet. Ő vár, és nekem nem volt mit felelnem. Végre megszólal 3-szor is. Ha pedig Ferenc József őfelsége megtagadná öntől a kegyelmet, a cár őfelsége felajánlja önnek, hogy Oroszországba mehessen, ahol önnek oltalmat biztosít. Erre aztán gondolkozás nélkül azt feleltem. Ich gehe aber nicht nach Russland. Amire ő 2 lépést hátrált, és el nem rejthető gunnyal így szólt. Sie werden aber nicht gefragt. Köszönt, és távozott. A cár kegyelmének oka pedig az volt, hogy én kikötöttem. A fegyverletételnél osztrák ne legyen jelen. Ehhez járult még az az öröme, hogy Paskievics a legkritikusabb órában, mikor már végképp kegyvesztett volt tehetetlensége és hadjáratának sikertelensége miatt, sőt, amikor már visszahívása is kiadatott, azt üzenhette gyorsfutárral a cárnak. Magyarország felséged lábainál fekszik. Hogy azonban az orosznak ajándékozzon, attól vonakodott Bécs. Tudta, hogy milyen jó szolgálatot tehet Oroszországnak egy művelt idegen katona, akit akkor bárhonnan jött is a legszívesebben fogadtak ott. Ennek a ténynek egy igen érdekes példáját mindjárt el is mondta a tábornok, dátumokkal és nevekkel, amint ez már szokása volt. Prágában szolgált, mikor egy főhadnagy ismerőse beadta megcsorbult kardját egy fegyverkovácshoz kijavítatni. A kovács harmadnapra ígérte a kardot. A tiszt értemen, de a kard még nem volt kész. Szemrehányást tesz a kovácsnak, majd mikor ez visszafelesel, a tiszt durva lesz, a kovács nem tűri, gorombásodik ő is, mire a tiszt kardot ránt. A műhely alacsony. A kard megakad a mester gerendába és beletörik. A tiszt egy pillanatra tehetetlen, a kovács az alkalmat kihasználja, a tisztet derékon kapja és kihajítja az utcára. A főhadnagy még abban az órában beadja lemondását, átmegy Oroszországba szolgálni, és fél év múlva, mint őrnagy jön haza látogatóba. Sohasem felejtem el ezt a csendes gyönyörűséget, amely ott a napsütötte hegytetőn, a virágos réten eltöltötte lelkünket. A tábornok csendesen és derülten beszélgetett a mi sötét, viharos, véres napjainkról. Nyugalom és megelégedés ült bennünk. Egyszerre valami sötét nagy mozdulat felfelé fordította a tekintetünket. Ott a levegőben nem volt nyugalom. Egy óriási halászsast üldözött három kis vércse. A sas majd az erdőnek, majd a Dunának vette útját. Látszott, hogy menekülni akar. Néha-néha ütött egyet a szárnyával, amikor azt hitte, hogy valamelyik üldözője alája került. De bizony azok szüntelen felette nyiladoztak el, és mindenik a sas fejére vágott egyet, valahányszor feléje került. Sokáig néztük, amint a sas északnak repült és megzavarva menekült. A kis éles körvonalú vércsék folyton nyomában. Vízben, földön és a levegőben küzdelem az élet. Még a legnagyobbat, a legfőségesebbet kell feljegyeznem Görgei tábornokról. Azt, ami őt a bölcsesség legmagasabb csúcsára emeli. Mikor újra meg újra megkérdeztem tőle, miért és hogyan bírja magán viselni az áruló nevet ártatlanul, végre így felelt. Hát azt hiszi, nem tettem ezzel határtalan nagy szolgálatot Magyarországnak. Mit gondol, mekkora önbizalmat öntött a magyarba annak a tudata, hogy őt nem lehet legyőzni, hanem el kell árulni, hogy elbukjék. Nem acélosztalja ez a tudat a magyarokat az 50-es évek dacos, merev ellentállására is. Látja? Ezért érdemes volt mártírnak lenni, mint ahogy maga mondja. Ekkor zokogva estem térdre előtte. június 24. Honnan van? Miért van bennem mindig a sietségnek ez a nyugtalanító érzése? Mintha valaki a hátam meget örökké kergetne. Mintha mindig valami fontosat mulasztanék. Szünidő van. Egyedül vagyok itthon a lakásomon. Egy-két levélíráson kívül semmi kötelességem. És mégis itt van bennem az a szorongó érzés, mintha számot kellene adnom arról, amit teszek. Pedig se dolgom, se senki, aki számon kérne tőlem valamit. Nem tudom élvezni a henyélést. A gyermekkori örökös félelem a veréstől maradt volna meg a csontjaimban, az izmaimban és az idegeim emlékében. Ha járok, minden 10 percben kiver az izzadság, elönt a forróság. Gyalázatos állapot. És úgy kell tenni, mintha az ember egészséges volna, mert fent jár és nem fekszik ágyban. Nem mondják ezt a cudar állapotot betegségnek, csupán azért, mert a férfiak nem ismerik. Az asszonyt egyszerűen elnevezik ilyenkor vén boszorkánynak, kiállhatatlan vén banyának vagy hisztérikus vén dögnek. És ezzel le van tárgyalva az élete. A nyomorult asszony, akit senki sem sajnál. Segítsen magán, ahogy tud. Segítek magamon, ahogy tudok. E hó 30-án Cenkre megyek a férfi emlékezetének áldozni. 1905. november 13. Amilyen fakó, szennyes, rongyos, és formátlan volt ma a szegény színpad a szomorú novemberi nappali világítás mellett. Olyan fakó, üres, formátlan és vigasztalan legtöbb pályatársamnak a lelke. Sötét felfuvalkodottság és falánkság dagasztja ezeket. Művészi törekvés és tudás helyett. Nyugodtan, mélységes szomorúsággal a szívemben írom le ezt. Nem haraggal. 1905. november 14. Mikor így délelőtt a teámat megittam, ismét belelódulok az élet rendes kerékvágásába. Ismét úgy teszek, mintha hinnék az életben, és mintha dolgom volna, amit el kell végeznem, és amit el is végzek jó kedvel. Teja nélkül testem lelkem azt nyögi. Minek? És ülve maradok, és olvasok. Útleírások, emberek és állatok élettörténetei még mindig érdekelnek. Az igazságtalanság ellen már nem lázongok, de a csúfondároskodás dől belőlem magam és ez ellen a társadalom ellen, amelyben élek, és amelynek formaságai rám nézve is kötelezők. Ha már megtörténik az emberrel a nagy szerencsétlenség, hogy a szeme kinyílik és nem csak néz, hanem lát is, akkor egyetlen helyes módja volna az életének kimenni a természet közvetlen közelébe, és odakül napról napra, évszakról évszakra megbirkózni a természettel, a hidegével, a forróságával, és kicsikarni tőle az életet, a megélhetést. Ez elszórakoztatná az embert haláláig. Én, a Ferenc Jóskák és muszkacárok kortársa, nem hiszek abban a földön túli mennyországban, abban a szebb jövőben, amikor a népek minden rétege úgy átvilágosodik, hogy az erkölcsi világrend is olyan teljes lesz, mint a természeti, mikor az ember lesz a föld istene, mikor a munka és a szeretet közös lesz a földön, mikor a nyomorult, mindnyájunk legnyomorultabbja, a tudós, a bölcs mindnyájunk atya is büszkesége lesz. Ó, ebben a paradicsomi korban én nem hiszek. Az én jellemem azért olyan bizonytalan, bátortalan, mert kiforratlan. Még mindig tanulok. Mindig elégedetlen vagyok önmagammal. Csíszolom testemet, lelkemet. Sohasem hiszem, hogy jól van, amit mondok, amit teszek. Mint valami szigorú őrszem, követem, figyelem minden tettemet, és leszidom magam minden léhaságért. Éppen úgy, mint ahogy szorosabbra rántom a fűzőm madzagját minden nagyobb evés után. Pedig hát ez igazi tortúra. Nem is szólva arról a kínról, amely a hosszú fűző megszokásával jár. Fél esztendeig a véres bőrömbe ragadt minden nap az ingem, mert nem tűrtem, hogy 80 centiméteren túl szétterüljek. Más ezt bennem nagy akaraterőnek nevezi. Én formaérzéknek, hiúságnak. 1905. november 16. Milyen nagy jó ebben a sivárságban, hogy a garasért nem kell küzdenem. Sőt, még mások nehezét is megkönnyíthetem. Szégyelleném egyedül fogyasztani el, amit keresek. Mekkora szerencse, hogy én keresek, mert más nekem ugyan nem adna. De mégis sok az, amit elhordanak tőlem. 1905. november 18. Halálos szomorúság ült rám. Mi lesz ennek a határtalan levertségnek a vége? Így fog ez már halálomig tartani? Lehet, hogy az öregség, az egyedüllét azért nehezedik rám ilyen tűrhetetlen súllyal, mert nem fáraszthatom többé ki magam járással. Fáj a lábam. A kis Fadruszné írja, hogy örömtelen, szürke az élete. a János felesége. Így írja alá a levelet. Szenved. Mennyivel boldogabb, hogy fájdalma van, hogy van tárgya, oka a szenvedésének, van mit gyászolnia, van kit siratnia. Mi az ő szenvedése, amely ragyogó múltból ered ehhez az én feneketlen ürességemhez képest, ehhez a semmihez képest, amelyben én szerte folyok? Vagy nem a semmi ez? Miért nem vigasztal meg az a tudat, hogy a világok egy része, egy élő paránya vagyok, mely lényegében megmarad és hatni fog az idők végtelenjén keresztül? Vándorolni, átváltozni, hatni, mint porszem, mint vízcsepp. Ez a természet rendje. Miért nem tud ebbe belenyugodni az ember? Miért van halálfélelem? Még az állatban is, aki nem ébred öntudatra. Itt valami hiba van a dolgok rendjében. A fájdalomnak nem volna szabad beletartozni a természet lényegébe. Ha kérlelhetetlen logikával alkot és rombol, akkor miért szentimentális? Hol veszi ezt a belém nem illő elemet? Ez a fájdalom, ez a gyász egy fadruszért milyen gyönyörű, milyen illő, milyen egész, milyen szükséges. Milyen koldus vagyok fadrusznéhoz képest. Neki van mit siratnia. Én nem ismertem megsiratni valót, megsiratni érdemes embert. Túléltem a kelleténél. Túléltem a rajongásom. Eszem nincs elég ahhoz, hogy derülten elhelyezkedhessem az emberek között anélkül a csodás kincs nélkül, amely eddigi életemet kitette, amely mindent pótolt. A temperamentumom, rajongásra való képességem. Óriási volt az a fájdalom és meglepetés, amellyel először vettem tudomásul ennek a szerencsés tulajdonságnak a tünedezését. Mikor az első operációm után a kórházból hazajöttem, olyan élénken érzem ma is, mint aznap, amikor bennem végbe ment. A szobámba léptem, megálltam és körülnéztem. Leírhatatlan sajnálkozás lepett meg. Hogy miért nem aludtam el végképp abban a halálhoz hasonló álomban, amely 3,5 óra hosszat tartott? Milyen nehéz lesz most újra kezdenem a céltalan küzdelmet a goromba élettel, amely újra be fog szennyezni. Mit akarhat még tőlem az élet? Ha legalább eredeti egyéniség volnék. De ahány emberrel szemben állok, annyiféle vagyok. Mennyit kínlódtam emiatt. És erőlködöm ellene. De a színész erősebb bennem az embernél. Tetszeni, dicsértetni. Ez volt minden tettem rugója már gyermekkoromban. Sőt, még most is rajta kapom magam, hogy valamit csak az emberek dicséretért teszek. Ezért aztán lenézem magam, s átesem a másik túlzásba. Kihívom a gáncsukat. November 21. Halálos fáradtság a tagjaimban is, amellett az a tűrhetetlen siettetés hajszoltatás érzése. Mintha korbáccsal állna valaki a hátam mögött és munkára kergetne. Miért? Hova? Nem tudom. Megfordulok és szembenézek vele. És szembeszállok vele és kérdezem tőle. Hová kergetsz? Mi dolgom van? Miért? Minek? Hová siettetsz? És ekkor csak ennyit mond. Dolgozz! Ő parancsolja. Nem tudom, kicsoda. Nem tudom, micsoda küzd bennem vagy a hátam mögött. Pedig úgy vágyom aludni. Szeretném megismerni magam. Égő kíváncsiság kényszerít leírnom azt, amit magamról gondolok, amit magamról tudok. Hogy így, szemtől szembe állva magammal, mint egy másik emberrel, megtudjam, hogy ki vagyok. Ha volna egy emberem, akibe átönthetném a gondolataim, hogy azután azon keresztül kapnám vissza magam, akkor nem kellene írnom. De még csak egy lélek sincs, akivel egy órát csendesen elbeszélgethetnék. Senki. Senki ennyi millió embertestvér között.